Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 14. Zsoltárt. A 14. Zsoltárunk első verse így kezdődik. A bolond így szól az ő szívében, nincs Isten, azért nagy gonoszságban él. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 366. énekünk kijelölt verseit énekeljük. A 366. dicséretünket első 4 versével, valamint a 10. és 11. versével énekeljük. A 366. énekünk első 4, valamint 2 utolsó versét. Az első vers így kezdődik, az én időm, mint a szép nyár, menten eljár. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, most Isten tiszteletünk kezdetén az új presbiter testvéreink eskütétele következik. Kérném a régi presbitereket, akiket újra választottak, hogy ők is fáradjanak ide a zongora elé, és kérem a négy új presbiter testvérünket, hogy ők is jöjjenek ide, és legyünk tanúi az ő ünnepélyes eskütételüknek. Kedves testvéreim, a gyülekezet választó jogú tagjai, benneteket, négyötöket megválasztottak és megbíztak gyülekezet vezetői presbiteri tisztséggel, és ugyan ezzel a méltósággal felruházták a többieket is, akikben már eddig is bizalmukat vetettük. Most az új presbiter testvéreket szeretném röviden bemutatni, Ács Sándor testvérünket, Pasnádi Szeőcs Zoltán testvérünket, P. Nagy Zoltán testvérünket és Pauk János testvérünket. Kérlek benneteket, hogy mondjátok majd utánam szívetekben is, de ti pedig hangos szóval a fogadalomnak a szövegét. Két kérdést teszek föl nektek. Miután az egyházközség presbiterévé választott benneteket, kérdezem, ismeritek-e az egyházi törvények, szabályrendeletek, presbiterekre vonatkozó rendelkezéseit és ezekben körülhatárolt feladatait. Ha ismeritek, mondjátok, ismerem, és ezeket magamra nézve kötelezőnek fogadom el. Kérdezem másodszor, hajlandóak vagytok-e magatokat a presbiteri tisztséggel járó feladatok teljesítésére, Isten és a jelenlévő gyülekezet előtt is esküvel elkötelezni. Ha igen, akkor mondjátok, Isten kegyelmét kérve és remélve, igen. Isten kegyelmét kérve és remélve, igen. Most pedig mondjátok utánam az esküszövegét, a gyülekezetet pedig kérem, hogy fennállva hallgassuk ezt meg. Én esküszöm a Szent Háromság Istenre, hogy a tisztemmel járó kötelességeket, feladatokat, szolgálatomat Isten dicsőségére, egyházunk épülésére, népünk javára, a Magyarországi Református Egyház rendjében, úgy igyekszem teljesíteni, hogy az egyház hasznát mindenkor a magam hasznának elé helyezem, Isten engem így segítsen. Isten áldjon meg benneteket, és erősítsen meg fogadalmatok betartásába. Igével hadd köszöntselek benneteket a 105. Zsoltárunk első verseivel. Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek a népek közt az ő cselekedeteit. Énekeljetek néki, zengedezzetek néki, beszéljétek el minden csodatételét, dicsekedjetek az ő szent nevével, és örvendezzen azoknak szívük, akik keresik az Urat. Isten áldjon meg benneteket. Foglaljatok helyet. Foglaljon helyet a kedves gyülekezet is. És hallgassuk meg most Isten igéjét, Mózes 5. könyvéből, a 32. részből. Figyeljetek, egek, hadd szóljak, Hallgassa a föld számnak beszédét. Csepegjen tanításom, mint eső, hújjon, mint harmata beszédem, mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra. Mert az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket. Kőszikla, cselekedete tökéletes, mert minden új úta igazság. Hűséges Isten és nem csalárd, igaz és egyenes ő. Gonoszak voltak hozzá nem fiai a magok gyalázatja, romlott és elvetemült nemzedék. Így fizette ki az Úrnak, balga és értelmetlen nép. Nem atyádé ő, aki teremtett, ő alkotott és erősített meg. Emlékezzél meg az ősidőkről, gondoljátok el annyi nemzedék éveit. Kérdezd meg atyádat, és megjelenti neked, a te véneidet, és megmondják neked, mikor a felséges örökséget osztotta népeknek, mikor szétválaszta az emberek fiait, megszabta a népek határait Izrael fiainak száma szerint. Mert az Úrnak része az ő népe, Jákób néki sorssal jutott öröksége. Puszta földön találta vala őt, Zordon sivatag vadonban. Körülvette őt, gondja volt rejá, őrizte, mint szemefényét. Mint a fészkén felrebbenő sas, fiai felett lebeg, kiterjeszti felettük szárnyait, felveszi őket, és tollain emeli őket. Egymaga vezette őt az Úr, idegen Isten nem volt ő vele. A föld magaslatai járatta őt, a mezők terméseivel étette, kősziklából is mézet szopatott vele, kovaszirdből is olajat. Tehenek vaját és juhok tejét, bárányok kövérjével, básáni kosokat és bakkecskéket, a búza, java kövérjével, és szőlővérét, bort ittál. És meghízott Jezurun, és rugódozott. Meghíztál, megkövérettél, elhájasodtál. És elhagyá Istent, teremtőjét, és megveti az ő üdvösségének kősikláját. Idegen istenekkel ingerelték, utálatosságokkal bosszantották, ördögöknek áldoztak, nem Istennek. Isteneknek, akiket nem ismertek, újaknak, akik csak most támadtak, akiket nem rettegtek a ti atyáitok. S a kősziklát, ki szült téged, elfeledted. Megfelejtkeztél Istenről, aki nemzett téged. Látta ezt az Úr, és megutálta bosszúságában az ő fiait és leányait, és mondta, elrejtem orcámat előlük, hadd látom, mi lesz végük. Mert elzüllött nemzetség ez, fiak, kikben nincs hűség. Azzal ingereltek ők, ami nem Isten. Hiába valóságaikkal bosszantottak engem, én pedig azzal ingerlem őket, ami nem népem. Bolond nemzettel bosszantom őket, mert tűz lobban fel haragomban, és leég a Seol fenekéig. Megemészti a földet és gyümölcsét, és felgyújtja a hegyek alapjait. Veszedelmeket halmozok reájuk, nyilaimat mind reájuk fogyasztom. Éhségtől aszottan, láztól emésztetten, és keserű dögvésztől, a vadak fogait is rájuk bocsátom, a porban csúszók mérgével együtt, kívül fegyver pusztít, az ágyas házakban rettegés, ifjat és szüzet, csecsszopót a vénemberrel együtt. Mondom, elfúvom őket, és eltörlöm emlékezetüket az emberek közül, ha nem tartanék az ellenség bosszantásától, hogy szorongatóik a dolgot félremagyaráznák, és hogy ezt mondják, a mi kezünk hatalmas, és nem az Úr keze cselekedte mindezt. Mert tanácsvesztett nép ez, és nincs bennük értelem. Vaj, ha eszesek volnának, megértenék ezt, meggondolnák, hogy mi lesz a végük. Miképpen kergethetne egy ezret, és kettő hogyan űzhetne tízezret, ha az ő kősziklájuk el nem adja őket, és ha az Úr kézbe nem adja őket. Mert a mi kősziklánk nem olyan, mint az ő kősziklájuk. Ellenségeik is megítélhetik. Mert az ő szőlőjük Sodoma szőlője és Gomora mezősége. Bogyóik mérges bogyó, keserűek a gerezdjeik. Sárkányok mérge az ő boruk, áspis kígyóknak kegyetlen epéje. Nincsé ez elrejtve nálam, lepecsételve az én kincseim között. Enyém a bosszúállás és megfizetés. Amikor lábuk megtántorodik, mert közel van az ő veszedelmük napja, és siet, ami reájuk vár. Mert megítéli az Úr az ő népét, és megkönyörül az ő szolgáin, ha látja, hogy elfogyott az erő, s védett, s védtelen oda van. És ezt mondja, hol az ő Istenük, a kőszikla, melyben bizakodtak. Akik megették az ő véres áldozatai kövérjét, megitták az ő ital áldozatuk borát, keljenek fel és segítsenek meg titeket, és oltalmazzanak meg titeket. Most lássátok meg, hogy én vagyok, és nincs Isten kívülem. Én ölök és elevenítek, én sebesítek és én gyógyítok, és nincs, aki kezemből kiszabadítson. Mert felemelem kezemet az égre, és ezt mondom, örökké élek én. Ha megélesítem fényes kardomat, és ítélethez fog kezem, bosszút állok ellenségeimen, és megfizetek gyűlölőimnek. Megrészegítem nyilaimat vérrel, és kardom jól lakik hússal, a legyilkoltak és foglyok vérével, az ellenség vezéreinek fejéből. Újjongjatok ti nemzetek, ő népe, mert ő megtorolja szolgáinak vérét, bosszút áll ellenségein, földjének és népének megbocsát. Elméne azért Mózes, és elmondá ez éneknek minden igéjét a nép füle hallatára. Ő és Józsué a Nun fia. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük néked, hogy ma is imádattal, hódolattal hajolhatunk meg előtted. Köszönjük néked, hogy valhatjuk a te egyedüli, mindenek felett való lényedet, istenségedet. Valljuk, hogy nincs más Isten rajtad kívül, egyedül te vagy az Úr, aki úgy jelentetted ki nekünk magadat, mint Atya, Fiú, Szentlélek. Köszönjük néked, hogy ismerhetünk téged, mint mennyei atyát, ismerhetünk, mint megváltó Urat, és ismerhetünk Jézus Krisztus, mint üdvözítőnket, és ismerhetjük a Szentlélek drága személyét, mint ami megszentelőnket. Kérünk téged arra, hogy áld meg ma a szívünket, szólíts meg bennünket ezen az Isten tiszteleten, és add, hogy feléd tudjunk fordulni, először vagy újólag, segíts minket, hogy meg tudjunk alászkodni, és úgy tudjuk befogadni drága igéidet, üzeneteidet. Kérünk téged, hogy add, hogy figyelni tudjunk reád, és hadd legyen igéd gyümölcsöző a mi szívünkben, a mi életünkben. Kérünk, hogy szenteld meg és áld meg mai egyik létünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Kedves testvérek, igehirdetésre készülve énekeljük a 226. énekünk második versét. A 226. énekünk második versét. Gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent igédnek, és bennem virraszt fel napját kegyelmednek. Isten tiszteletünk alapigéjét, a felolvasott igeszakaszból hallgassátok meg figyelemmel, Mózes 5. könyve 32. részének 35. verséből, ahol ezt olvassuk. Enyém a bosszúállás és megfizetés, amikor lábuk megtántorodik, mert közel van az ő veszedelmük napja, és siet, ami rájuk vár. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, amikor annak idején Mózes vezetésével a zsidó nép csodálatos módon átkelt a veres tengeren, Mózes hála énekben dicsérte Istent. Most, amikor Istennek szentelt élete a végéhez közeledik, újra Istennek énekel, búcsú énekben áldva őt. Ez a búcsú ének, amit felolvastam, tele van szónoki lendülettel, és ennek csak egy kis részletére hadd irányítsam a figyelmeteket. erre a textusként felolvasott igeversre, amelyben arról van szó, hogy Isten hogyan viselkedik az ellenségeivel szemben. Enyém a bosszúállás és megfizetés, amikor lábuk megtántorodik, mert közel van az ő veszedelmük napja, és siet, ami rájuk vár. Ezek a súlyos szavak rámutatnak, testvéreim, az Istennek a haragjára, a türelmességére, és megtérésre indítják a mindenkori olvasót, illetve hallgatót. Nézzük először is, hogy Isten haragjára utal ez a vers. Nagyon jó tudom, hogy nem szokás manapság Isten haragjáról beszélni, mert egyoldalúan szokták emlegetni a szeretetét. Ez helytelen eljárás. Hamis próféta mindaz, aki ezt teszi, akit nem kell hallgatni sem, vagy akit hallgatni a legnagyobb lelki veszéllyel jár. A Bibliában ugyanis nem csak az Új Szövetségben, hanem az Ószövetségben is Isten világosan beszél az ő haragjáról, a szeretetéről is, és a haragjáról is. Számos igét tudnánk most itt idézni, hadd tekintsek el ettől. Először is az Isten haragjának az okát tisztázzuk magunkba, testvéreim. Ez a velünk született istentelenség, romlottság, ami az önistenítésünkben nyilvánul meg. A lelkünk, melyel rendelkezünk, mert Isten adta, olyan állapotban van, hogy Istent gyűlöljük, szívünkből gyűlöljük, és önmagunkat mélységesen szeretjük. Nem körülötte, hanem eleve magunk körül forgó emberek vagyunk. Ilyen emberként fogantatunk, születünk meg erre a világra. Aztán így növünk fel. Mindezt úgy is meg tudnám fogalmazni, hogy humanisták vagyunk. Humanisták. Ezen nem emberségest értek, ahogy szoktuk ezt olykor használni, valaki humánus ember, emberséges ember, nem. Hanem valami más, testvérek. A humanizmus azt jelenti, hogy emberközpontúság. Mi emberközpontúak vagyunk. Nem Isten központúak. Sőt, nem csak emberközpontúak úgy általában, hanem éneközpontúak. Egocentrikus lények vagyunk. Ez a betegségünk, ha szabad így mondanom, ez megnyilvánul, testvéreim, nagyon sok dologba. Például abba, hogy Isten tekintélyét megvetjük. Ami azt jelenti, hogy az ige, a Biblia tekintélyét megvetjük. És helyére állítjuk a magunk tekintélyét. Majd én megmondom. Általában megvetjük az Isten által teremtett tekintélyeket is. Például, mint a szüleink, vagy a kormányok. Vagy akár a munkahelyi főnök tekintélyét is. Helyettük a magunk tekintélyét tartjuk a legnagyobbnak, mindenek fölött állónak. Aztán itt van, testvérek, az, hogy a tekintélykérdés mellett mindenféle hamis istenek emelkednek föl a szívünkbe. Például az ész, a ráció. Majd mi tudjuk, hogy mi a jó, meg mi a nem jó. Nekünk ne okoskodjon az Isten a Bibliába, mert mi jobban tudjuk, mint ő. Nem is úgy volt, ahogy a Bibliába mondja. Olyan, hogy csoda nincs is. Aztán nem csak az ész tudjuk így fölemelni, hanem föl tudjuk emelni akár egy ember személyét is. Éppen tegnap este láttam a Hír TV-ben a Stalin szobornról készült dokumentumfilmet. Megdöbbentő. Megdöbbentő. Úgy állították oda a népünk elé, mint egy istent. Egy is nyilvánvaló istenpótlék, a nép atya, a nép tanítója. Akihez eljöhetünk, jöttek az újságcikkek, akihez eljöhetünk, örömünket, bánatunkat elmondhatjuk neki. Elmehetünk a Sztálin szoborhoz a felvonulás térre, és kiönthetjük neki a szívünket. Ilyen újságcikkek jöttek. Mintha egy Isten lenne. Eddig csak gondolatban tudtuk megkeresni Sztálin apánkat, hogy megkonzultáljuk vele a dolgainkat, de most elmehetünk a szobrához is, hogy megbeszéljük vele a dolgokat. És így tovább, és így. És ott egy nagy tömeg, akinek lehet, hogy egy részét kirendelték, de egy nagy része pedig hitt ebbe. És fölháborodott, amikor ledöntötték a szobrot 56-ba. Mint egy bálványisten. Aztán itt vagyunk, testvérek, az Isten helyett ugye jó lesz ő is. De nem csak ilyen dolgok, testvérek. Itt vannak az, hogy az emberek felülírják az Isten erkölcsi törvényeit. Simán felülírjuk Isten erkölcsi törvényeit. Adja nekünk a különböző parancsokat a 10 parancsolatban, és nekünk az semmi. Semmi. Mintha nem is mondott volna semmit. Mi gyártunk magunknak egy saját, külön bejáratú törvényt, kódexet. És ahhoz tartjuk magunkat, ami saját törvényünkhöz. Isten azt mondja, ne paráznák, hogy mi előjövünk azzal, hogy dehogy nem. Hát ez a természet, és így nem lehet élni. Megvetjük az Isten teremtési rendjét. Így például a nemiséget is. Isten alkotott egy embert férfinek és nőnek. Mi azt mondjuk, nem úgy van az. A társadalom formálja ki, hogy valakiből nő lesz vagy férfi. Nem az Isten teremtéséből jön ez. Dehogy is. Mi jobban tudjuk. Következésképpen megvetjük a házasságot is, mint egy férfinek és nőnek a közösségét. Nem. Az csak a kapitalizmusnak egy csökevénye, amit el kell söpörni, mert akadályozza az embert önmaga megvalósításába, mondjuk. Ezzel együtt természetesen a homoszexuális párokat szorgalmazzuk, hogy ők bárcsak ugye életközösséget kaphatnának, sőt házasságot is köthetnének. Ezt meg mindenféle szociológiai, meg áltudományos érvekkel próbálják alátámasztani. Lényeg, hogy Isten, amit mondott, az nem úgy van, ne úgy legyen. Aki mást mond, azt le kell nyomni, azt el kell tüntetni, akár Európából is el kell tüntetni. Naponta érezzük, testvérek, a beszédünkben is, a mi saját beszédünkben is, a végtelen hiúságot, a büszkeségünket, a pökhendiségünket. A beszédünk sokszor tele van tisztátalanságokkal, mindenféle kétértelmű célozgatásokkal, poénokkal, káromkodásokkal, tisztátalan beszédekkel. Mit nekünk? Isten igaz, azt mondja, semmi rohadt beszéd a szátokból ki ne jöjjön. Mi csak fröcsögjük magunkból. És ezt nem tartjuk semmilyen értelemben rossznak. Közben a lelkiismeretünk meg-meg mozdul olykor-olykor, de a lelkiismeretünket elfojtjuk. Mikor megmozdul, ugye ráütünk, és kezdjük nyugtatni magunkat, és a saját kis érveinkkel próbáljuk elcsöndesíteni a lelkiismeretünket, és másokra mutogatunk, hogy ők a hibásak, nem én. A munkánkat, testvérek, nem tekintjük hivatásnak. És azt hiszük, hogy ez így jól van, mert ma már így gondolkozunk a munkáról, hogy az a megélhetés szolgáló valamicsoda, amit csinálhatunk úgy, ahogy, és ami igazából az a lényeg, hogy sok pénzt hozom a konyhára. Nem tudunk a munkára hivatásként tekinteni. Pedig Isten igéje azt tanítja nekünk, hogy hivatásként végezzük. Nem tudunk úgy tekinteni rá, mert nincs, aki elhívott volna minket erre. Nem is törődünk vele, hogy Isten mire hívott volna el bennünket. Megyünk a magunk feje után. Aztán, testvérek, a hitet is a magunk feje szerint formáljuk. De mindegy, hogy Isten mit mond, hogy mit higgyünk, mit ne higgyünk. Nem, mi megalkotjuk a saját kis külön dogmatikánkat, hittanunkat, és akkor azt mondjuk, ez az én hitem szerint, az én hitem szerint. És fittyet hányunk arra, amit Isten mond arról, hogy mit higgyünk, és mit ne higgyünk. Az időnk, testvérek, az időnk az Úré elsősorban, ő oszthatja be, dehogy is, mi osztjuk be. Örüljön az Isten, hogyha kap egy órát egy héten. A többi az a miénk, az a mi rendelkezünk. Hányszor van, testvérek, hogy a munkatársainkban nem látunk, és egyáltalán embert nem látunk bennük, egy valaki legyőzendő ellenséget, vagy nem tudom én kit látunk benne sokszor, akit le kell győzni, mert útjába áll a mi életünknek és önmegvalósító kis dolgainknak. Persze, tudjuk, a kapitalizmusnak ez a szelleme, persze. Hát csak Istennek nem ez a szelleme. Istennek nem ez a lelke, de az minket nem érdekel. Közben, testvérek, azzal foglalkozunk, hogy Isten nevét fölemeljük, de hogy azzal foglalkozunk, mindenki a saját nevét fényezgeti, hogy az ő nagyságát lássák, és csodálják, és ő előtte hódoljanak, és tőle függjön mindenki. Ráadásul még az egészet sokszor sok ember leönt egy vallásos mázzal is, testvérek. Hát, testvéreim, azt mondom te nektek, hogy az lenne a csoda, ha az Isten nem haragudna reánk. Mert ebből a dologból, amit itt csak egyszerűen itt földobok egy-két dolgot, ezekből egy is elég ahhoz, hogy az Isten ránk megharagudjon. Már csak egy is elég, testvérek. Nem, hogy az összeset összekötjük egy csokorba. És lehet, hogy egyik-másik nem annyira jellemző ránk, de igazából azt kell mondjuk, hogy mindegyik dolog ott van valahogy, vagy ott volt, vagy ott is van, ne talántán ugye az életünkbe. Akkor az Isten ne haragudjon reánk. Az Isten csak szeressen minket, áldjon bennünket. Hát testvérek, az Isten haragszik reánk. Aki bűnbe él, arra az Isten haragszik. Aki nem őt isteníti, hanem különböző formákba, különböző alakokba önmagát isteníti, és magát tolja a középpontba, arra az Isten haragszik, testvérek. Nem is kicsit. És nézzétek, hogy ez a dolog, tudnélik, az Istennek a haragja, ez nem egy játék azért. Nem egy játék. Az Isten haragján, hogyha elgondolkozunk, hát milyen is az a harag? Először hadd mondjam róla, hogy az egy szent harag, testvérek. Isten haragja az abszolút tiszta, ha szabad így mondanunk. Az Istennek a szeretete is szent, az is abszolút tökéletes, hiánytalan, de a haragja is az. A haragja is az, testvérek. A haragjába nincs egy csepp irgalom se. Hadd mondjam így. A haragjában nincs egy leheletnyi együttérzés se. Azt mondja Ezékiel próféta könyvében, búsulásom szerint cselekszem. Nem fog irgalmazni, kedvezni a szemem, meg nem szánom őket, s ha kiáltanak füleimbe nagy hanggal, nem hallgatom meg őket. Ez az Isten haragja, testvérek. Amilyen lenyűgöző lehet az Isten szeretet, ez a feltétlen szent szeretet, ugyanolyan rémisztő lehet a számunkra az Istennek ez a szent haragja, amivel a bűn ellen, illetve a bűnös ellen fordul. Ez nem játék, testvérek. Nem mondhatjuk neki Istennek azt, bár szívesen mondanánk, hogy ennyi bennye Isten. Nem tudod, hogy nem szabad haragudni? Nem hallottál még róla, hogy ez csúnya dolog? Neked szeretni kell mindenkit, neked szelídnek kell lenni. Hozzá csak ez illik. Hát vigyázzál ezzel a haragvással, Isten. Testvérek, nem lehet ezt mondani. Nem lehet ezt mondani. Kik vagyunk, hogy Istennek ilyet mondjunk? Néhány lelkipásztor, meg teológiai tanár, meg nem tudom én, egyházi ember ugye előáll ezzel, hogy az Isten haragjáról ne beszéljünk, mert mintha valami szégyelni való tulajdonsága lenne az Istennek, amit a mai világban ki nem lehet ejteni a szánkon. Hát az Isten a legtoleránsabb valaki az egész mindenségbe. Csak nyugodtan gyalázzák őt az emberek, csak nyugodtan istenítsék magukat, meg alkossanak önálló kis törvénykódexeket, köpjenek az Istenre, az Isten toleráns. Nem toleráns, testvérek. Az Isten szent Isten, akinek van szent haragja. És ez a szent harag, ez félelmetes következményekkel jár azokra nézve, akiket ez utolér. Sőt, nem csak szent az Isten haragja, testvérek, hanem azt is olvassuk a Bibliában, hogy Isten haragja heves harag. Heves. Ádász harag. Jelenések könyvében azt mondja a Biblia Jézusról, nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. A mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. Ha csak annyit mondaná itt az ége, testvérek, hogy az Isten haragja, már ez is félelmetes lenne, de az Isten haragjának a hevességéről beszél az írás. Az ádásságáról, sőt ez a harag a mindenható Istennek a haragja, testvérek. Akit ez utolér, annak a boldogtalansága, szenvedése leírhatatlan. Az Ézsaiás könyvében olvassuk, Isten mondja ott is, a sajtót egyedül tapostam, és a népek közül nem volt velem senki, és megtapostam őket búsulásomban, és széttapostam őket haragomban, így freccsent vérük ruháimra, és egész öltözetemet bekevertem. Lehetetlen, testvérek, szinte keményebb szavakat találni, amikkel jobban kifejezhetnénk az Isten haragjának a hevességét. Ahogy a szőlő taposók tapossák a sajtóban a szőlőt, és fröcsög a szöllőnek a vére a ruhájukra. Azt mondja Isten, így tapostam meg a népeket, és fröcsög a vérük a ruhámra. Ez, testvérek, egy ádász harag. Isten haragja szent, de heves harag is. Sőt, testvérek, az Isten haragja örökké való harag. Rettenetes csak egy pillanatig is elszenvedni, de akiket az utolér, testvérek, azoknak az örökké valóságon keresztül kell elszenvedni az Isten haragját. Az egy örök vég nélküli gyötrelmet okoz azoknak, akiket utolér. Nem csoda, hogy teljesen reménytelenek, kétségbe esettek azok, akik a pokolba vannak, akik már a kárhozatban vannak, mert ők tudják, hogy ennek a szenvedésnek, amit most élünk, nincs soha vége. Ha végtelen hosszú ideig szenvednek, és azt mondják, már mióta itt vagyunk, akkor sem mondhatják, de holnap után vége van, mert nem lesz vége. És újra meg újra csak arra kell rádöbbenniük, hogy soha nem lesz vége ennek a gyötrelemnek. Az Isten haragja végtelen, örökké való, és végtelen, örök szenvedést okoz azoknak, akikre lecsap, testvérek, akiket utolér. Ki tudja megmondani, testvéreim, hogy akik már elkároztak, azoknak a lelke milyen állapotban van? Mit él át? Mit szenved el? Mondja az írás, ki ismeri az Isten haragjának az erejét, a súlyát? Ki tudja azt leírni? Ők le tudnák írni, de ővel ők nem tudunk beszélni. Fontoljátok meg tehát, testvérek, azt, hogy milyen az Isten haragja azok ellen, akik magukat megistenítik, és Istent leteszik a trónról, és az ő törvényére köpnek egyet, és a maguk törvényét helyezik oda, és nem az ő nevét akarják fényezni teljes lényükkel, szívükkel, lelkükkel, testükkel, hanem a maguk nevét fényezik, és magukat dicsőítik meg. Maguk körül forognak, és nem Isten körül. Nagyon nagy bajban van az, testvérek, aki ilyen életet él, közöttetek is, közöttünk is. De nézzük azt, hogy Isten nem csak egy haragvó Isten, hanem úgy tűnik ebből a felolvasott igéből, hogy türelmesen várakozó Isten is. Másodszor ezen gondolkozzunk el egy kicsit. Bár sokszor támad az a benyomásunk, hogy Isten nem haragszik. Mert sokszor a bűnös emberek következmények nélkül bánhatnak vele úgy, meg magukkal úgy, ahogy teszik. Nem lesz semmi bajuk abból, hogy Isten semmibe veszik, és magukat istenítik. Mint hogyha jól menne a sorsuk ráadásul. És ebből a dologból azt a következtetést vonják le sokszor ezek az emberek, hogy az Isten nem is haragszik reánk. Hiszen mi igazából jól vagyunk. Nem is haragszik ránk az Isten. Még itt lehetünk a földön. És sokszor a kívülállók is erre következtetnek, hogy hát a gonoszok nincsenek nagyon nehéz helyzetben, nincsenek nagyon szomorú és nagyon kilátástalan helyzetben, hiszen jól megy a soruk, mintha nem haragudna rájuk az Isten, mint hogyha még megáldaná őket az Isten. Talán nem is haragszik rájuk az Isten. Testvérek, haragszik rájuk az Isten. Akkor is, hogyha itt vannak a földön. Haragszik rájuk az Isten. Ugyanúgy haragszik, mint azokra az emberekre, akik már a pokolba vannak, és ott szenvedik el az Isten igazságos és szent és végtelen haragjának a hevességét. Ugyanúgy haragszik Isten ezekre az emberekre is. És azt lehetne mondani, hogy lehet, hogy Isten még ezekre a földön élő emberekre még jobban haragszik, mint azokra, akik ott vannak már a pokolban. Isten, testvérek, türelmes az a magukat istenítő és őt megvető emberekkel, az ő igéjét megvető emberekkel szembe. Végtelenül türelmes. Nem azért, mert megérdemlik. Nem azért, mert nem tud a gonoszságukról, vagy nem veszi rossz néven azt, vagy Isten nem törődik velük. Nagyon is törődik, testvérek. Az Isten haragja rajtuk van. Minden látszat ellenére. Az istentelenek, testvérek, mondjuk ki, hogy egyedül egy ok miatt vannak még itt a földön. És nem a pokolba. Egyedül egy ok miatt. Ez pedig az, hogy Isten még itt tartja őket. Még itt tartja őket. Egyedül az ő szuverén akarata magyarázza, hogy még itt élnek. A poklon kívül tartja őket, addig, ameddig ő neki jónak látszik. De amikor eljön az idő, mit mond Mózes? Enyém a bosszúállás és megfizetés. Amikor lábuk megtántorodik. Eljön az idő, amikor ezek az emberek megcsúsznak, és lemennek a pokol fenekére, testvérek. A kárhozatba csúsznak le. Ez egy végtelenül komoly dolog. Ezt meg kellene fontolni, testvérek, minden istentelenül élő embernek. Minden önmagát istenítő embernek. A Biblia, testvérek, semmi kétséget nem hagy bennünk, hogy az Isten haragszik a bűnösökre. És azt is, hogy ezek az emberek csak azért lehetnek még a földön, mert Isten itt tartja őket. A föld legszívesebben kiokádná őket. Ezt mondja az írás, testvérek. A föld nem azért adja a termő erejét az istentelen embereknek, mert azok megérdemlik. A föld, mondja, amit megrontottak a bűnös emberek, az istentelen emberek, kiokádná az embereket. A föld nem szenvedi az istenteleneket. Ha Isten nem zabolázná meg a földet, már rég megsemmisítette volna az embert. Az istentelen embert. Hogyha az Isten nem tartaná a villámokat, testvérek, a villámok már rég agyonvágtak volna bennünket. Mert istentelenek vagyunk. Ők akkor villámlanak, amikor kell. Ők az Istenre hallgatnak abba is, hogy mikor süljenek ki. Mi meg nem. Ha az Isten akarná, testvérek, akkor a vizek már rég elborítottak volna bennünket. Ha engedné nekik, mert a vizek is gyűlölnek bennünket, testvérek, nem úgy van, hogy az istentelenek csak úgy élnek ezen a földön, mint a világ legtermészetesebb dolga lenne, testvérek. A föld kivetné őket. Nehéz helyzetben vannak. Olyan helyzetben vannak, amilyen helyzetben van az az ember, aki egy magas hegy oldalon megy, egy vékony kis hegyi ösvényen, és az egész hegyet és az ösvényt is hóborítja. Hóborítja, testvérek, és akár melyik pillanatban megcsúszhat az illető, és csúszik le a mélységes szakadékba. Halálos veszedelembe forognak, testvérek, az emberek, és az istentelen emberek. Csak az Isten tartja még ott őket ezen a kis keskeny ösvényen, de nincs nekik semmi, amiben belekapaszkodhatnának. Nincs egy biztosító kötél, nincsenek kikötve, nincs biztosító háló. Ott mennek a hegy oldalon, egy csúszós hegy oldalon, ahol akármelyik pillanatban lecsúszhatnak, és meghalhatnak, nem földi halállal, lelki halállal a pokolba csúszhatnak. Csak azért vannak még itt, azért élhetnek a földön, testvérek, mert Isten akarja. Azt mondja 73. Zsoltár, hogy bizony csúszós talajra állítottad őket, és pusztulásba döntöd őket. Mikor? Amikor eljön az ideje. Amikor eljön az ideje. Megtántorodnak, és elesnek, mondja Mózes is. Egyetlen pillanat lesz ez. Egyetlen pillanat, amikor Isten, aki ellen harcoltak, aki helyett önmagukat istenítették, már nem segíti őket tovább, nem tartja őket tovább, elereszti őket. És akkor csúsznak oda, hova valók. A kárhozatba. Még ijesztőbbé teszi, testvérek, ezt az egész helyzetet az, amiben a bűnös emberek vannak, hogy az Isten igazságos ítéletet mondott már fölöttük. Nem majd mond az Isten ítéletet a bűnösök felett. A Bibliában Isten közli velünk, hogy a bűnösök ítélete kész. Zsebükbe van ezeknek az embereknek, akik ilyen helyen mennek. A zsebükbe van az Istennek az ítélete. Ott viszik a mellény zsebükbe, vagy a far zsebükbe. A halálos, a kárhoztató ítéletet, aki nem hisz a fiúban, mondja Jézus. Immár elkárhozott. Már nem majd elkárhozik, már a halálban van. Az biztos, hogy aki megcsúszik azon a hegyoldalon, mert Isten megcsúsztatja és elereszti a kezét, az nem fölfele fog menni, hanem lefele fog menni. A kárhozatba, és nem lesz senki, akihez szólhatna, hogy tárgyaljuk újra az ügyünket. Nincs újra tárgyalás, testvérek, nincs. Aki istentelenül él és magát istenítve él, annak a pokol az osztály része. A Biblia ezt mondja. Gondoljatok arra, testvérek, hogy amikor Isten majd úgy dönt, hogy valaki menjen a pokolra, a kárhozatra, akkor ennek a döntésének senki nem tud ellenállni. A legerősebb ember sem tudja magát megvédeni az Istennek a kárhoztató ítélete ellen. Senki, testvérek, nincs az a testi erő, nincs az a védelmi vonal, nincs az a biztosító társaság, vagy biztonsági rendszer, vagy fegyveres erő, anyagi képesség, vagy istentelen szövetség, összefogás, ami elég erős volna ahhoz, hogy valakit, akit az Isten a kárhozatba küld, attól megmentsen. Nincs ilyen, testvérek. Olyanok vagyunk az Isten ítélet előtt, mint egy kis hernyő, amikor megyünk az úton, és látunk magunk előtt egy hernyőt. Úgy tud minket eltaposni, mint a pinty. Olyanok vagyunk előtte, mint a száraz tarló előtt a tűz, vagy mint a forgószél előtt a pejva. Testvérek, Isten ki állhat ellen, mondja Nabukodonozor, a világbirodalom uralkodója, akiről hallottunk valamelyik nap, hogy ki foghatja meg az Isten kezét, hogy ne csinálja meg, amit meg akar. Ő, testvérek, végtelenül hatalmas, csak még vár, hogy az istentelen emberekre lesújtson, testvérek. És tudjátok, még megdöbbentőbb az, hogy Isten egyetlen egy árva ígéretet nem adott arra, hogy a bűnösöket megmenti a pokoltól. Aki ebbe az életbe istentelenül él és megveti az Urat, annak egyetlen ígérete sincs arra, hogy ő üdvözülni fog, hogy a mennyek országába, Isten országába fog kerülni. Vagyis az Isten nem vállalt egy kicsike kis kötelezettséget se arra, hogy akik ellene lázadóan élnek és halnak, azokat ő üdvözíteni fogja. Nincs ilyen ígéret, ami kötné az ő kezét, ami visszatarthatná őt attól, hogy ó, ne küld őket a kárhozatba, üdvözítsd őket. Mert megígérted, nem ígérte meg, testvérek. Sőt, azt ígérte meg, hogy aki ellene áll és ellene való módon él, az el fog veszni. Ezt ígérte meg. És ez az ígérete kötezi őt, testvérek, és kötelezi őt arra, hogy meg is tegye. Sőt, gondoljátok meg, hogy az Isten igazsága is azt követeli tőle, hogy a bűnösöket büntesse meg. Az Isten igazsága, testvérek, olyan, mint az Úr Jézus példázatában a szolga, aki azt mondja az Úrnak, hogy vágd ki azt a terméketlen fát. Miért foglalja a földet hiába? Az Isten igazsága azt követeli tőle, hogy torolja meg a neve ellen elkövetett vétkeket, bűnöket, testvérek. Ez nem játék. Az Isten mégis türelmes. És még mindig nem engedi el, sok esetben nem engedi el a bűnösöket. Az istentelen embereket. És most hadd mondjam, hogy én elismerem azt, hogy ez egy igen ijesztő téma, testvéreim. Nem könnyű erről se beszélni, se hallgatni. Nem könnyű ezt. És legszívesebben azt szeretném, hogy itt a gyülekezetben azért, aki nem tudja magáról elmondani, hogy én Jézus megváltott embere vagyok, én Istennek élő ember vagyok, én teljes szívemmel és egész lényemmel tudom, hogy méltó vagyok a pokolra, de Krisztus az én üdvözítőm. Aki ezt nem tudja elmondani, testvéreim, én szeretném, hogyha megijednének. Ha elkezdenének félni, remegni a szívükbe, és fölfognák, hogy az, hogy az Isten haragszik rám, ez nem egy játék. És az, hogy engem vár a Gehenna, vagy a gyötrelem világa, vagy amit a Biblia mond, a kénkővel égő tó, amiben ott lobognak az Isten haragja, lángja, és én oda mehetek, a bármelyik pillanatban lecsúszhatok oda, mert nem vagyok kikötve, nincs mentőkötél, és nem tudom magamat megvédeni, és nincs egyetlen ember, akibe belekapaszkodhatnék, az csak ijedjen meg. Rémüljön meg attól a helyzettől, hogy ő miben van, és mi történhet vele. Csak azért nem történt meg veletek se, meg velem se, mert az Isten irgalma még tartott azon a félelmetes szakadék szélén, ahol bármelyik pillanatban lecsúszhatunk. Lehet, hogy azt mondjuk erre, testvérek, vagy valaki azt mondja, mi nem így érezzük ezt a dolgot. Mi nem érezzük ezt ennyire tragikusnak, hogy itt az oltán vagy a tiszteletes úr elmondja. Lehet, testvérek, hogy nem érezzük úgy, csak lehet, hogy az érzéseink becsapnak. Lehet, hogy az érzéseink becsapnak, testvérek. Ne az érzéseinkre hallgassunk ezekbe a dolgokba se. Másba se jó, ha arra hallgatunk. De ebbe meg pláne ne, hogy mi mit érzünk, meg mit nem érzünk. Hanem az Isten igéjére hallgassatok, testvérek. Az Isten igéjére hallgassatok. És próbáljátok meg komolyan venni, amit erről mond. Az Isten szavára hallgassatok, ha ő azt mondja nekünk, hogy csak én tartalak még, hogy nem vagy a pokolba. És az, hogy te még itt vagy ebbe a templomba, egyedül ez magyarázza, hogy még tartalak téged. Akkor nem mondjuk, hogy én ezt nem így érzem. Jó, mondjátok. Bíráljátok fölül az Istent. Nincs neki igaza, nektek van igazatok, természetesen. De inkább mondjátok azt, hogy mindegy, hogy mit érzek. Mindegy, hogy mit érzek. Mit mond az ige? Mit mond az Isten? És én meghajlok az előtt, amit mond. Ha ő beszél nekem erről, akkor hiszek neki. Életemben lehet először hiszek az igének. Bizony, testvérek, azt kell mondjuk, hogy az Isten haragja, amit az első pontba körüljártunk, az egy félelmetes dolog. És azt is meg kell értenünk, hogy a türelme is milyen mérhetetlen, hogy még nem eresztette el minket, hanem még tart a szakadék szélén. De annak, hogy egy istentelen ember itt van, nincs más magyarázata, mint hogy Isten még nem küldte a pokolba. Ennyi. Végül, testvérek, azon gondolkozzunk el, hogy Isten mindezzel minket mire is indít. Arra indít, testvérek, hogy időben megtérjünk. Hogy időben Jézushoz forduljunk, hogy időben a kereszthez meneküljünk, hogy régebben kifejeztük ezt. Hogy időben megragadjuk Jézust, mint a mi egyetlen reménységünket, egyetlen üdvözítőnket. Az egyetlen valakit, aki ott megjelenik mellettünk azon a csúszós ösvényen, és akiben belekapaszkodhatunk, sőt, aki megragad minket. Aki meg tud menteni a pokoltól. De azért mielőtt ezen gondolkoznánk, vajon hogyha az Úr úgy döntene, hogy például ebbe a percbe lecsúszol a szakadékba, a kárhozatnak a szakadékába. Ha az Isten ebbe a pillanatba elengedne, akkor te tényleg nem oda kerülnél? Nem oda csúsznál le? Biztos vagy benne, hogy üdvözülnél, hogy az Isten országába kerülnél? Testvérek, mi lenne velünk ebbe a pillanatban? Most úgy érezzük, hogy itt ülünk, és semmi baj nincsen, semmi vész nincsen, nem fenyeget semmi. Mi lenne velünk, ha az Isten most azt mondja, hogy most véged van? Lecsúsznál, vagy megmenekülnél? Mennél a pokolba, vagy kerülhetnél az Isten országába, teljes boldogságba? Most mi lenne veled, testvérem? Lehet, hogy azon kellene elcsodálkoznod egyszer a szívedbe, ebbe a templomba is, hogy az a csoda, hogy még én nem kárhoztam el. Hogy még én nem vagyok a pokolba. Tudjátok meg, testvérek, hogy ebből a gyülekezetből biztos vagyunk benne, hogy sokan már elkárhoztak. Sokan már a pokolba vannak. Ott vannak, és nincs reménységük, hogy kikerülnek onnan. Utolérte őket az Istennek a haragja. Ahogy mondja az írás, a külső sötétségen vannak. Fogukat csikorgatják, kiáltoznak, hogy valaki jöjjön el ide ebbe a templomba, hozzátok is, és beszéljen nektek a Krisztusról, hogy ti is, mi is, akik itt vagyunk, elkerüljük azt a helyet, ahol ők már ott vannak. Úgy vannak, mint a gazdag ember a pokolban, aki Jézus példázatában, hogy küldte volna a prófétákat, meg mindenkit az ő rokonaihoz a földön, hogy beszéljen nekik a Krisztusról, meg arról, hogy ide ne kerüljenek ebbe a szörnyű gyötrelemnek a helyére, testvérek. Lehet, hogy olyan emberek vannak ott, akiket ismertél, akikkel beszéltél, akikkel felnőttél, és már ott vannak bent a kárhozatba, és ott esedeznek, ott kiáltoznak, hogy valaki jöjjön el hozzád, hogy te se kerülj oda, hogy legalább te ne kerülj oda. Hallja Krisztusról, aki meg tud tartani és üdvözíteni tud téged, és higgyél ő benne. Mit nem adnának, testvérek, ezek az emberek azért, hogy most a mi helyünkben lehetnének? Hogy itt ülhetnének, és hallhatnának Krisztusról, és belekapaszkodhatnának, de már nincs rá lehetőségük. Nem kellene neked is minél előbb odaborulni az Úr Jézus elé, hogy Uram Jézus, hát könyörülj rajtam, és bocsáss meg nekem. Nem kellene hálát adni minél előbb a keresztér, az egyetlen engesztelő áldozatért, amiért bocsánatot kapsz, amiért igazzá tétetsz, ami által Isten méltóvá tesz az üdvösségre. Nem kellene odaadni magadat az Úr Jézus akaratának a követésére, hogy bejuthassál utána az Isten országába. Nem kellene lezárni valami életszakaszt és elkezdeni tényleg egy újat, befejezve még az üres vallásoskodásnak is az időszakát, ami a legutálatosabb bűnök közé tartozik. Testvérek, azt mondom, hogy ez egy nagyon sürgős feladat. Mindazoknak, akik még nem ragadták meg a Krisztust, a legsürgősebb feladat, hogy higgye az Úr Jézusban, mint a megváltódban, mint az egyedüli üdvözítődben. Manapság is sokan engednek ennek a felszólításnak. Tudjátok, hogy a világban mindenfele szól az evangélium, és sokan térnek ma is Jézushoz. Sokan fordulnak oda Krisztushoz, mint bűnös emberek, akik belátják, hogy semmi másra nem méltók, csak arra, hogy az Isten már elengedje őket, és lecsúszanak oda, hova valók. De mégis megragadják a Krisztust, és azt mondják, semmi nincs, senki nincs, csak ő, csak te, ments meg engem. Üdvözíts engem, Jézus, ha meghaltál értem, ha feltámadtál értem, üdvözíts engem, és segíts, hogy új életet élhessek te veled. Sokan térnek meg ma Jézus Krisztushoz, testvérek, világszerte, sőt, merem mondani az országunkba is, vajon te is közéjük tartozol már? Közéjük tartozol? Világosan eldöntötted? Nem akarnál mégis az üdvözültek közé tartozni? Azt hiszem, hogy épp ideje van, testvérek, annak, hogy az ember megszaggassa a szívét, ahogy mondja a próféta, és megalázza magát. Mert mondjuk ki, hogy a fejsze a fáknak a gyökerére vettetett. Emlékeztek erre, hogy keresztelő János mondta ezt annak idején, amikor prédikált a Jordán partján, hogy a fejsze a fák gyökerére vettetett. Aki nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és a tűzre vettetik. Ma is igaz, testvérek, a fejsze a fák gyökerére, ami életünkre van vetve. És hogyha nem teremjük a Jézusba vetett hitnek, a megtérésnek a jó gyümölcseit, akkor ki fognak minket vágni. Mindegy, hogy mit érzünk, vagy mit nem érzünk. Ki fog vágni az Isten igazságos haragja, és a kárhozatra fog minket juttatni. És akkor, testvérek, ha úgy halunk meg, hogy Jézus nélkül halunk meg, bár ott ültünk lehet a templomba, bár lehet, hogy nagyon sokszor hallottunk Jézusról, bár lehet, hogy hívő családba születtünk, és lehet, hogy nagyszerű hívő szüleink voltak, vagy nagyszüleink voltak, de mi igazából nem hittünk Jézusban, és mi magunkat nem adtuk a Krisztus mentő kezére, és vezető kezére, akkor átkozni fogjuk azt a napot, amit itt töltöttünk ebbe a templomba. És amikor hallottuk Jézust, és mi nem hittünk benne, amikor megszólított minket, és mi elutasítottuk őt, és testvérek, az is biztos, hogy a kárhozatba érve azt, még azt a napot is átkozni fogjuk, amelyen a világra jöttünk. Mert testvérek, ez az írás azt mondja, hogy rettenetes dolog az élő Istennek a kezébe esni. Ha valaki az Istennek, az ítélő, haragvó Istennek a kezébe, annál rettenetesebb dolog nincs. Sokkal rettenetesebb, mint a klinikán, testvérek, haldokolni. Halálos betegként. Morfiumot kapni egész nap, és alig kapni levegőt, és mindenféle fájdalmaktól elborítottnak lenni, amikor a morfium kezd kimenni. Sokkal rosszabb, testvérek, és nincs vége. Azért, testvérek, mindenkinek mondom ezt, akár csendesen, akár kiáltva, akár annak, aki most itt van közöttetek, akár nem tudom, hol hallgatja ezt, hogy meneküljetek a harag elől, a kereszthez, a Jézus Krisztushoz. Ahogy mondták az angyalok annak idején Lótnak, mit mondtak neki? Sodomában és Gomorában élt, ugye. Mensd a te életedet. Hátra ne tekints, és meg ne állj a környéken. A hegyre menekülj, hogy élhess. Így küldelek is. Zavarlak benneteket, ha tetszik, a Krisztushoz. Hogy ragadjátok meg őt, a ti üdvösségeteket, a ti üdvözítőtöket, a ti boldog életeteket, itt a földön és örökre is. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreink, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy világosan beszélsz nekünk a te haragodról, bemutatod nekünk, hogy milyen a te haragod, és köszönjük, hogy megérteted velünk, hogy az, hogy még itt vagyunk ezen a földön, és nem ért utol bennünket a te haragod, és nem taszított az örök kárhozatba, az egyedül a te akaratod miatt van. És köszönjük néked, hogy ugyanakkor sürgetsz minket, hogy ezt az időt használjuk ki, mert ez a kegyelemnek a napja, a kegyelemnek az ideje, és megragadhatjuk Krisztust, ami üdvözítőnket. Mint egy megrémülve kapaszkodhatunk a mi egyetlen megtartónkba, hogy ő tartson meg és üdvözítsen minket. Segíts, hogy mindnyájan tudjunk hinni a fiúban, a meghalt és feltámadott Krisztusban, az íge Krisztusában, az evangélium Jézusában. Köszönjük, Jézus, hogy benned van az irgalom, a kegyelem, a megtartatás. Segíts, hogy hitáltal tudjuk neked átadni a szívünket, életünkbe először, vagy akár újra. Köszönjük, hogy benned van elég erő, és van elég hatalom a megtartáshoz. És köszönjük néked, hogy tudhatjuk, hogy aki hisz benned, annak örök élete van. Kérünk téged arra, hogy áld meg a szívünket, hogy igazi hittel, tőled való hittel és reménységgel tudjunk beléd kapaszkodni. Áld meg a szívünket tőled jövő szeretettel, hogy tudjunk téged megszeretni mindenek fölött, és benned lássuk egyedül a mi üdvösségünknek a garanciáját, a biztosítékát, ma és mindenkor. Könyörülj meg rajtunk, és segíts, hogy hittel tudjuk magunkat odaadni neked. Köszönjük néked, hogy kérhetünk most a gyülekezetünkért, hogy ne engedd, hogy innen valakik elkárhozzanak, hanem segíts, hogy minnyájan a te fiadba kapaszkodva üdvözülni tudjunk. Üdvözülhessünk. Kérünk téged, hogy ne engedd, hogy valaki a te haragodat kelljen, hogy átélje örökön örökké, hanem ments meg mindenkit, Urunk, hogy minnyájan, akik itt vagyunk, magasztalhassunk majd téged a te országodba, és dicsőíthessünk együtt is a megmentésért, a megtartásért, az üdvösségért. Köszönjük néked, hogy kérhetünk arra, hogy így munkálkodj az idejövő gyerekekben, fiatalokban, idős testvéreinkben, betegekben és egészségesekben is. Hadd kérjünk téged a gyászoló testvéreinkért most, hogy vigasztald meg az ő szívüket, és áld meg őket is beléd vetett hittel, reménységgel, szeretettel. Kérünk téged azért a családért, aki most emlékezik a 2 évvel ezelőtt elhunyt kedves szerettére. Áld meg és vigasztaló szeretettel ölelt körül ezt a családot, minden egyes tagját. Köszönjük néked, hogy kérhetünk nemzetünkért, hogy vond magadhoz a nép minél több tagjának a szívét. És add meg, hogy ebben a népben fölmagasztaltasson a te neved. Most ezekben a nehéz napokban, nehéz hetekben is, amikor megengedted, hogy gyalázzanak minket, hogy bántsanak minket, könyörülj meg rajtunk, hogy megalázkodhassunk, és keressük a te orcádat minél többen. Kérünk téged arra ugyanakkor, hogy adj bölcsességet a mi országunk vezetőinek. Add, hogy tőled jövő bölcsességgel és indulattal, szeretettel tudják vezetni ezt a népet, ne a maguk érdekeit, hanem a nép érdekeit szemük előtt tartva. Kérünk, hogy vond magadhoz az ő szívüket, és adj nekik bölcsességet a kormányzáshoz. Köszönjük néked, Urunk, hogy a te hatalmas kezedre bízhatjuk magunkat. Kérünk, áld meg életünket, és vond magadhoz minnyájunk szívét. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, Krisztusunk, nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy e földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Istennek békesség, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem, hogy jövő héten a szokott időbe tartjuk meg heti alkalmainkat. Kiemelném a nyugdíjas kört, hétfő délután meg lesz tartva ez az alkalmunk. És hirdetem még, hogy jövő vasárnap úrvacsoraosztás lesz, melyre készüljenek a testvérek. Egyéb gyülekezeti alkalmainkat a hirdetések szerint a szokott időben megtartjuk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Imádságban megemlékeztünk Ercsei Mihály, nagysolymosi testvérgyülekezetünk Erdélyben, presbiter testvérünkről, aki 2 esztendővel ezelőtt, 2010. január 9-én, hunyt el, akkor szólított el teremtője ebből a világból, nagysolymosi otthonából, családja köréből. Élete párjának, Irénke néninek kívánjuk Urunk vigasztalását és békességét ezekben a napokban, hetekben. Hirdetem még a testvéreknek, hogy a hangosításra lehet adakozni, még körülbelül 350-400 ezer forintra van szükség, hogy a teljes rendszert megvehessük, tehát nincs még kifizetve, kérem, hogy akinek szívügye ez, az adakozzon még erre a célra, ha lehetősége van. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Testvéreim, a záró énekünket keressük ki, a 464. dicséretünket, a 464. dicséretünket. 464. Az első 4 versével énekeljük el az éneket, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt mondjuk el. 464 első 4 versét énekeljük, utána pedig himnuszunkat. Énekeljük. Áldás békesség.